Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Isten tiszteletünkön. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy Isten igéjét jöttünk hallgatni. A mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, ne zavarjon ez meg bennünket ebben. Nagy szeretettel hívogatom a testvéreket soron következő gyülekezeti alkalmainkra, melyekben az elkövetkezendő héttől némi változás áll be. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy teszünk egy próbát arra nézve, hogy ezeket a gyülekezeti alkalmakat esetleg többen tudják látogatni, mint ahányan eddig tették, olyan okok miatt, amelyekről esetleg ők maguk nem tehetnek. Tehát kedden a szokásos egyébként 6 órakor kezdődő Biblia óra helyébe 2 Biblia órát fogunk szervezni. Az egyik bibliaórát délelőtt 10 órakor fogjuk tartani. Nagy szeretettel hívjuk azokat, akik a sötétségben már nem, vagy nem nagyon motiváltak arra, hogy elinduljanak, és a bibliaórán részt vegyenek. Tehát kedden délelőtt 10 órai kezdettel. Azonban úgy véljük, ezt látjuk, hogy többeknek gondot okoz az este 6 órai bibliaóra, mert még nem érnek haza, nem tudnak egy picit szusszanni otthon. Ezért ezt a bibliaórát egy órával későbbre toljuk, és ezt este 7 órakor fogjuk elkezdeni. Elsősorban azokat várjuk, akik eddig amiatt nem tudtak jönni, hogy nem értek haza, nem volt nekik alkalmas a 6 órai kezdés. Tehát a lényeg, hogy kedden az egy biblia órából 2 csináltunk. Szeretettel mondom a testvéreknek azt is, hogy a 2 biblia órán ugyanarról lesz szó, tehát nyilván nem arról van szó, hogy ez 2 külön igei alkalom, ugyanazt a lelki eledelt fogjuk kapni, akik oda eljövünk és a Bibliát tanulmányozzuk. Kedden 10 óra és este 7 óra a kezdés. Szeretettel hívogatjuk az illetékeseket a pénteki babamama körre, amelyet 9:30-kor kezdünk itt a gyülekezeti teremben. Szeretettel hirdetem, hogy 10 órakor pénteken nyilvános Isten tiszteletet tartunk a víziorgon a nyugdíjas házban. Ha nem változnak a dolgok és én oda bejöhetek, akkor az ottani testvéreket szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra. Konfirmandusainkkal is a péntek délután 5 órai konfirmandus órán fogunk találkozni, ha Isten éltet bennünket. Szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani újólag, hogy a kijáratnál elhelyezett 2 fa persejbe, melyekbe gyülekezetünk kiemelt feladataira szoktunk adakozni, ebben a hónapban azok számára gyűjtünk adományokat, akik a novai gyülekezeti csendes hetünkre jönnének, de anyagi nehézségeik vannak. Aki tehát szeretné ezt támogatni, az ebben a hónapban minden vasárnap oda helyezheti el adományát, és egyúttal köszönjük is azokat az adományokat, amelyeket az elmúlt vasárnap a testvérek erre a célra oda szántak. Néhány alkalomra hívogatjuk még a testvéreket az elkövetkezendő hirdetésekben, amelyek részben gyülekezetünkön kívülre esnek, de jó szívvel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Ma délután 5 órai kezdettel a Nagyvárad téri gyülekezet, református gyülekezet templomában folytatódik a Biblia Szövetség Egyesület által szervezett Fontos kérdések című sorozat. Ennek a sorozatnak a keretében előadások hangzanak el, amelyeket aztán utána meg lehet beszélni, lehet kérdezni az ott elhangzottakkal kapcsolatban. A mai fontos kérdés, amit körül szeretnénk járni, van-e társadalmi felelőssége a keresztjén hívő embereknek. Az előadója ennek a témának én leszek, szeretettel hívogatom a testvéreket oda erre az alkalomra. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy a házasság hete van, ugye ezen a héten kezdődik, és kaptunk egy meghívást a Pasaréti Református Gyülekezetbe, az ottani közösség szervez egy nyilvános záró alkalmat, amely szombaton lesz, 10 órai kezdettel, 1 órai befejezéssel. Ezen az alkalmon dr. Veres Sándor és felesége fognak szolgálni, akik voltak egyébként már itt a mi gyülekezetünkben előadni, beszélgetni. Nagy szeretettel ajánljuk a házaspárok figyelmébe ezt az alkalmat. Nincs életkori megkötés, tehát Pasarét szombat 10 órától 13 óráig. Plakát itt kint van a fali újságon. Szeretném egy még távolabbi alkalmunkat is hirdetni, csak azért, hogy lehessen erre készülni. Február 26-án, szombaton gyülekezeti bibliaiskolánkat szeretnénk megtartani. Ez 9 órától 1 óráig fog tartani. Majd a jövő héten is hirdetem még részletesebben. És van még egy alkalom, amely gyülekezetünkben fog elindulni, erre pedig Pirkáné Torma Zsuzsa testvérünk, gyülekezetünk hitoktatója hívogatja a testvéreket, illetve a testvérek közül azokat, akik erre az alkalomra, hogy mondjam, beléphetnek, mert egy speciális alkalom ez.
Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam a hirdetésekben. Elég nehéz időszak van a hátunk mögött, és nem mondhatjuk azt, hogy könnyebb lesz ezután. Sajnos minden gyülekezetben átélik és tapasztalják azt, amit mi is, hogy egyre kevesebben vagyunk, vagy félelem, vagy betegség miatt távolabb maradnak tőlünk a gyülekezeti tagok. Megfogalmazódott bennünk egy gondolat, kedves segítőtársaimmal együtt, hogy legyen egy rendszeres alkalom, ahova hívogatunk kimondottan nőket, asszonyokat, lányokat. Nem kötöttük meg a korhatárt, ezért mondtam, hogy lányokat is és asszonyokat is, fiatalabbakat és idősebbeket is várunk erre az alkalomra. Napok óta foglalkoztatott egy ige, Jakab levelének 5. fejezetéből a 16. vers, ami így szól: valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért. Ez az alkalom, amire gondoltunk közösen, azért is lenne fontos számunkra, hogy kimondottan az ige igazsága körül beszélgessünk nőiségünk kérdéséről. Beszélgessünk tehát nem egy hagyományos biblia óra, de ne felejtsük el, hogy egyetlen pásztorunk van, akinek az ígérete az, hogy együtt tart bennünket, és csak őt követhetjük, és csak az ő igazsága alapján beszélgethetünk bármilyen témáról. Tehát nem hagyományos bibliaóra, de a biblia igazsága körül beszélgetnénk olyan dolgokról, amik foglalkoztatnak bennünket. Egy tematikusan felépített alkalom sorozatról lenne szó. Ahogy szeretnénk 2 hetente összejönni ezeken az alkalmakon itt a templomban, a gyülekezeti teremben. Az első alkalom az február 24-én csütörtökön lenne, és innentől kezdve 2 hetente csütörtökön várjuk a nőket erre az alkalomra. Bibliás alkalom, de mégis a mi kérdéseinkről, a mi problémáinkról, női gondokról beszélnénk az ige tükrében. Ezeket az alkalmakat este 7 órától szeretnénk kezdeni, pontosan azért, amit nagy tiszteletű úr is elmondott, hogy a munkából hazaérve ideérjen az, aki szeretne részt venni ezen. 7 órától körülbelül 8:30-ig szeretnénk együtt lenni. Várjuk tehát azokat a lányokat, asszonyokat, nőket, nőtársainkat, akik szeretnének az ige körül beszélgetni, akár hétköznapi dolgainkról, de akár komolyabb Isten keresési problémáinkról. Nem egyedül vagyok ebben a csapatban, akik segítik a kérdések keresését és irányítását. Korompai Móni, Bartus Márti, Sipos Mónika és jó magam. Tehát sok szeretettel hívogatunk mindenkit, aki érdeklődik, akinek kérdése van, aki szeretne női dolgokról nőkkel megbeszélni és keresni válaszokat a Szentírásban. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük a hívogatást, az ajánlást, és hát ha úgy van, hogy a férfi testvérek most vérig sértődnek, hogy van külön női alkon, férfi alkon, meg nincs, akkor jelezzék felém, és hát kész vagyok arra, hogy megfelelő időbe és módon a férfiaknak is szervezzünk alkalmat külön. Testvéreim, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őrizője az elkövetkezendő napokban és időszakokban, ahogyan eddig is megtette ezt velünk, bízunk csak rá életünket és dolgainkat. Most gyülekezetünkben a megszokott rend szerint a heidelbergi KT-ból, egyházunk hitvallásából hallunk egy újabb részletet, az ember megváltásáról hallunk tanításokat ezeken az Úr napokon. Megértettük azt, hogy közben járóra van szükségünk, ha a bűn következményéből, az ítéletből meg akarunk menekülni. Ez a közbenjáró pedig valóságos ember és Isten is kell, hogy legyen, és ilyen nincs más, csak az Úr Jézus Krisztus, és ezt a kérdést boncolgatjuk tovább a hetedik úrnapja kérdéseivel és feleleteivel.
Hetedik úrnapja kérdése így hangzik. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözöl-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szívbeli bizodalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazulást és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinnie a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges, kétségen felülálló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. Hogy szól ez a tanítás, ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus által, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Boldognak mondjuk mindazokat, akik értik, hiszik Istennek dolgait, tegyen ő bennünket így boldoggá. Kedves testvéreim, Zsoltár énekléssel folytatjuk Isten tiszteletünket. Heti Zsoltárunk, bibliaolvasó kalauzunk szerint az első Zsoltár. Ezt a Zsoltárt fogjuk most énekelni mind a négy versével. Az első Zsoltár így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, annyiféle tanács hangzik körülöttünk. Annyiféle tanácsot adunk. Annyiféle tanácsot követünk. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy Te vagy a csodálatos tanácsos. És hogyha életünkben nem akarunk rosszul járni, akkor a Te tanácsaidat kell nekünk kutatni, befogadnunk és hittel követnünk. Így kérjük most is, a te bennünket eligazító, élő, igaz, tiszta, szent ígédet. És így kérünk tőled olyan szívet, amely nem csak hallja ezeket a tanácsokat, hanem helyesli, és bizalommal megfogadva követi is azokat. Kérünk téged, részesíts bennünket, így a te igédben, munkálkodj hatalmas erőddel a mi szívünkben, hogy készek legyünk a gonoszok útjairól letérni, hozzád fordulni, a csúfolódók székéből felkelni, és oda szegődni a te követésedre, alázattal és teljes bizalommal. Kérünk, cselekedd ezt meg egyen-egyenként mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isteni igéjét, a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszunkból. Máté evangéliumának 14. fejezetében található ez megírva. Máté evangéliumának 14. fejezetéből a 13. verstől a 21. versig terjedő szakaszt olvasom, és Isten segítségével magyarázom a testvérek számára. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjen a falvakba, és vegyen élelmet magának. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük. Ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre. Azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintette az égre, megáldotta, megtörte a kenyeret és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 tele kosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Kedves testvérek, van egy talán mindannyiunk által ismert kifejezés, amellyel egy olyan élményt írunk le, amelyben éppen benne vagyunk, mégis úgy érezzük, hogy mintha az már valahol, valamikor, egyszer, korábban megtörtént volna velünk. Déjà vu, ez a francia kifejezés, amely ezt az élményt mi emberek kifejezzük. A mai szakasz, amelyet fölolvastam, az 5000 ember megvendégelése, valami ilyen élménye lehetett azoknak, akik részeseivé lettek Jézus eme csodájának. Ugyanis olyasmiről szólt az 5000 ember megvendégelése, melyhez hasonlót Izrael népe több ezer esztendővel Jézus előtt már megélt, és ennek emléke a szívükben ott élt. Talán végig próbáljuk most görgetni, hogy miről is van szó. Segítek, az Egyiptomból való szabadulást követően a pusztai vándorlás idején Isten úgy tett bizonyságot magáról népének, hogy 40 esztendőn keresztül táplálta őket. És Isten úgy táplálta ezt a pusztában vándorló népet olyan csodás módon, melyet ember ki nem találhatott, sem meg nem valósíthatott volna. Mózes második könyvének 16. fejezetében olvasunk erről. A testi táplálék nagy tömeg számára való megadása tehát a Jézus korabeli zsidóságban egy régi, mondhatjuk történelmi Isten élményhez kapcsolódott. Azt idézte föl bennük. Amikor Jézus ezt a régi eseményt megismételte, akkor valójában azt jelentette ki, azt erősítette meg az ott lévő tömeg előtt, hogy ő és a korábban népéről hasonlóan gondoskodó Isten egyek. Mivel talán kétségeskedünk abban, hogy a régi és a jézusi esemény hasonlóak, ezért nézzük csak meg, melyek voltak azok a legfőbb hasonlatosságok, amelyeket a két esemény között feltétlenül föl lehet és kell is fedeznünk. A jézusi csodának, az 5000 ember megvendégelésének, valamint a pusztai gondviselésnek azonos volt az indítéka. Annak, hogy ez a csoda régen és Jézus idejében is megtörtént. Ez az indíték pedig nem volt más, mint Isten irgalma és kegyelme. A pusztai vándorlás azelőtti szakaszában, mielőtt Isten a mannát és a fűrjeket adta volna népének, azt olvassuk, hogy egy lázadás vette kezdetét. Isten embere Mózes ellen kezdett lázongani a nép, az pedig ott és akkor abban a helyzetben egyenlő volt az Isten elleni lázadással. Isten saját törvénye, Isten saját jellemvonása, testvérek, az, hogy az ellene irányuló lázadást mindig letöri. A Bibliában megtudjuk Istenről azt, hogy ő örök győztes. Mindig az ő nyakában lóg az aranyérem. Nincs trónfosztás. Soha. Nem volt, nincs és nem is lesz. Ha ez nem így volna, hogy tudnélik Isten örök győztes, azaz az ellene való lázadást mindig letöri, legyen az bármilyen mértékű, ha ez nem így volna, akkor Isten nem lenne mindenható. Ott a pusztában azonban, amikor az ő népe ellene föllázott, mégis irgalommal és kegyelemmel fordult népéhez. Félreértés ne essék, népe megérdemelte volna Isten büntetését. Ugyanis az Egyiptomból való szabadítást már megélték, ami egy hatalmas csoda volt, és Isten ígéretének, miszerint visszavezeti őket Kánaán földjére, az első lépése. El kellett volna hinniük, hogy Isten gondoskodni fog róluk. El kellett volna hinniük, hogy Isten a láthatók ellenére hű az ígéretéhez, és nem azért szabadította meg őket Egyiptomból, a több száz éves rabszolgaságból, hogy éhen haljanak most a pusztában. Azonban a hit helyett amelyen rá kellett volna hagyatkozniuk Istenre, azt olvassuk, hogy lázadásba kezdtek. És Isten mégis irgalmazott, kegyelmezett ennek a hitetlen népnek. Ez persze nem jelenti azt, hogy Isten mindig irgalmas volt az ő népéhez. Mert aztán a pusztai vándorlás során voltak újabb és újabb lázadások, és velem együtt tudjátok, akik ismeritek az írásokat, hogy Isten büntetése nem maradt mindig el. Az isteni irgalomnak és kegyelemnek mindig van, testvérek, célja. Mindig van célja. Isten irgalmának és kegyelmének, amelyet tehát a jogos büntetés helyett gyakorol az ő népén, az a célja, hogy az ő népe megalázkodjon, megtérjen, higgyen és bízzon az Úrban. Ha az ember kegyelmet nyerve nem hajlik ezekre, a megalázkodásra, a megtérésre, a hitre, a bizalomra, akkor a Biblia azt tanítja meg nekünk, hogy ez a kegyelem elfogy. Mert ez a kegyelem nem jár automatikusan az embernek, és nem jár mindig az embernek. Ez a kegyelem Isten részéről fogyó eszköz. Nem mindig lehet igénybe venni. Amikor kegyelmet nyer az ember, akkor kell élni azzal, ami a kegyelemmel Isten célja a mi életünkbe. A megalázkodással, a megtéréssel, a hittel és a bizalommal. Amikor Jézusról olvasunk itt ebben a történetben, akkor rögtön a történet elején azt olvassuk, hogy Jézus ugyan félrevonult, meghozták neki keresztelő János kivégzésének a hírét, de amikor meglátta azt a tömeget, amely tudomást szerzett róla, hogy Jézus hova vonult félre, akkor Jézus szánalomra indult a hozzáérkező tömeg felett. Megtehette volna Jézus, hogy odébb vonul. Megtehette volna, hogy elrejtőzködik előlük. Megtehette volna, hogy kiáll eléjük, és azt mondja nekik, testvérek, gyászolok. Egy kicsit adjatok békén. De azt olvassuk itt a Máté által lejegyzett evangéliumban, hogy Jézus szánalomra indult. Így kezdődött az, ami azon a napon lezajlott. Jézus szánalmas, kegyelmes, irgalmas volt ehhez a tömeghez. Nem is kicsit. Hiszen eltelt az idő, elmúlt a nap, beesteledett, és ez a tömeg nem hozott magával semmi élelmet odaarra a puszta helyre. Azonban nyilvánvaló volt, hogy éhesek. Jézus igazat adva a tanítványok tanácsának, észrevételeinek, elküldhette volna őket. Nem várhatta el ugyanis senki sem azt, hogy miután Jézus egész nap tanítja, gyógyítja őket, még vendégül is lássa ezt a sokaságot. Azonban nem történik ez meg, hanem annak vagyunk tanúi, hogy még mindig tart Jézus szánalma, kegyelme és irgalma e felé a tömeg felé. Fontos, testvérek, megértenünk, hogy ez a kegyelem, amelyet Jézus itt gyakorol, ez az irgalom, nem másfajta kegyelem és irgalom, mint az, amit a pusztában lázadókkal szemben gyakorolt annak idején az Úr. Isteni irgalom és kegyelem ugyanis csak egyféle van. Mert a kegyelem és az irgalom Isten részéről lényegében azt jelenti, hogy Isten és az Úr Jézus Krisztus nem úgy bánik népével, ahogyan azok megérdemelnék. Akár a bűn az oka a nép elesett állapotának, akár az ő mulasztásuk, felelőtlen gondolkozásuk. Az Úr mindkét esetben kegyelmesen bánik velük. Magyarán nem úgy bánik velük, ahogyan azt ők érdemelnék. Jézusban tehát felragyog már ezzel a viszonyulással is isteni természete, vagy hadd mondjam így, Isten természete. Az a természet, amely sajátságosan bánik az övéivel. Mindezt azért, hogy alázatot, megtérést, hitet ébresszen a szívükben. Mert túl az éhség csillapításán nyilván Jézusnak ez a magasztos célja. Látjuk tehát, hogy az indítékban mindkét esemény ugyanaz. Isten irgalmából és kegyelméből történik az, ami megtörtént. Azonban az indíték hasonlósága után meg kell értenünk, hogy a csodának a módja is hasonlóságot mutat. Isten a pusztában, azt olvassuk ott Mózes második könyvének 16. fejezetében, mannát és fűrjeket adott a népének. Ha valaki egy kicsit utána néz, akkor gyorsan megtalálja azt, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus létező dolgokat szervezett és irányított a szükség helyére. Tehát ami ott történt a néppel, hogy hullott hajnalban a manna, meg jöttek a fűrjek, az nem véletlenszerű, és nem is természetes volt, és hogy ez mennyire így van, arra az a bizonyíték, hogy Isten rendelkezett a mannával kapcsolatosan. Azt rendelte a mannával kapcsolatosan, hogy mindig csak egy napra valót szabad összegyűjteni, kivéve a hatodik napot, amikor két napra valót szedhetett mindenki össze. A hatodik napon szedett két napra való manna friss maradt. De ha valaki egyéb napokon szedett többet, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy másnapra megromlott. Nem véletlenszerű volt ott, ami történt, hanem Isten létező dolgokat oda, ma így mondanánk, logisztikázott az ő népének. És hogy ez mennyire nem természetes és véletlenszerű volt, arra az is bizonyíték, hogy Isten ezt 40 esztendőn keresztül megtette. 40 esztendőn keresztül megtette. Hallani időnként ilyen csodákról, hogy nagy viharok után olyan országokban, amelyek közel vannak az óceánhoz, halak hullanak az égből. De ezek egy napig tartó csodák. Isten 40 éven keresztül adta a népének a mannát és a fűrjeket. Jézus hasonlóképpen cselekszik, noha nem 40 esztendőn keresztül tart az ő csodája. Nem a semmiből van, ami lesz, hanem a tanítványok által átadott 5 kenyér és 2 hal sokasodik, szerveződik Jézus Krisztus keze alatt 5000 ember számára elégségessé. De nem csak 5000-nek, mert a végén hozzáteszi Máté, hogy ez csak a férfiak száma volt. És a férfiak olyan arányban voltak ott, mint ahogy ma a gyülekezeteinkben, akkor ez a szám jóval 10000 fölött lehetett. Asszonyok és gyermekek személyét figyelembe véve. Mint egykor Isten, Itt most az Úr Jézus Krisztus lép a megszokott dolgok fölé, és az ő irányítása, keze, logisztikája nyomán a meglévőből, a megszokottból hirtelen, szokatlan csoda áll elő. Látjuk tehát azt, hogy az indítékban és a csoda módjában is hasonlít mindaz, ami egykor régen ott a pusztában, és most itt Jézus keze által történt. És hadd mondjak még egy dolgot, amelyben kétségtelen hasonlóságot találunk. Ez pedig magának a csodának a következménye. Amit egy szóval leír nekünk az evangélista, azt mondja, hogy mindenki megelégedett. Mindenki megelégedett. Ahogy a pusztában elégséges volt Isten mindennapos gondviselése a megelégedettséghez, úgy itt is azt olvassuk, hogy jól lakottan kel fel, és indul útjára a tömeg. Akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy Izrael népe később még a manna ellen is lázadt, de nem azért, mert kevés, vagy nem elég tápláló lett volna számukra. Az, amit Isten adott a pusztában, elég volt. Fölnőtt egy új generáció 40 év alatt, akik aztán majd a mannával táplálkozottan érkeztek Kánaán határához, és foglalták el Kánaán földjét. Nem egy vérszegény, csontsovány nép jött meg a pusztából, testvérek, mert akkor sem a jerikóiak nem zárkóztak volna el előlük, sem egyéb városoknak a katonasága nem ijedt volna meg tőlük. Isten megelégítette az ő népét, és Jézus is ezt teszi, és hogy mennyire megelégedtek ezek az emberek ott Jézus vendégségében, annak a legjobb bizonyítéka az, hogy 12 kosárnyi maradék is van. Hát vannak olyan vendégségek, ahol szokták mondani, hogy még morzsa sem marad az asztalon. Ugye az arra utal, hogy a vendégeknek ízlett, amit adtunk, elteltek vele, de ha marad ennivaló egy asztalon, az annak is lehet a jele, hogy az ember már nem bír többet enni. Kedves nagymamák gyakran átélik, azt gondolom, hogy etetnénk a kamaszodó unokát, de azt mondjam, már nem bírok többet. Nagyon ízlik, nagyon finom, de már nem bírok többet. Hát itt is a 12 kosár arról tanúskodott, testvérek, hogy mindenki eleget evett. Mindenki eleget evett. Jézus tehát hasonlóan cselekszik, mint egykor Isten, éppen azért, hogy népe ebből a déjà-vu-szerű élményből felismerje azt, amit a 165. dicséretünkben így éneklünk meg, itt van Isten köztünk. Nem véletlen, hogy Jézus ilyen helyzetbe, ilyen szituációba vezeti be azt az ember sokaságot. Az az ő célja, hogy fölismerjék abból, ami történik. A régi történelmi emlék megelevenedése által, hogy itt van Isten köztünk. Mert erre csak az Isten képes. Kedves testvéreim, mindazoknak, akik ma kételkednek a mi Urunk Jézus Krisztus istenségében, és ezáltal nyilvánvalóan abban is, hogy ő, csak is ő általa mehetünk az Atyához, a figyelmébe ajánlom ezt a történetet. Mindazoknak, akik vitatják nyilvánosan, vagy esetleg csendesen a maguk szívébe az Úr Jézus Krisztus istenségét. Jézus Krisztus ott, az ő népe között bizonyította, hogy ő az, akinek mondja magát, akinek kijelenti magát. Ez az Úr Jézus Krisztus az, akinek a Szentírás alapján hirdetjük. Amit így fogalmaz meg az ősi hitvallás, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ő az, testvérek, ő az Isten fia. Ő az Isten fia. S ha ez így van, akkor hozzá kell térnünk nagy gyorsasággal, addig, amíg számunkra is tart a kegyelmi idő. Mert az Isten kegyelmi ideje nem végtelen. Nem végtelen. Ha ő kegyelmes és irgalmas hozzád, ha fölismerteti magát veled, akkor nincs ideje annak, hogy nemet mondjál neki. Akkor nem annak a helye van, hogy elforduljál tőle, hanem annak a helye és lehetséges ideje van, hogy leboruljál ő előtte, hogy megtérjél hozzá, hogy megalázd magad előtte, hogy higgyél és bízzál benne életedre és halálodra nézve. Mindazoknak üzen ez a történet, akik Jézus Krisztus előtt mindezt még nem tették meg. Ne várjál messiásokat. Sem az égből nem fog jönni más messiás, akik meg a földön messiási jelzővel címkézik föl magukat, azok csak pont annyiak, mint te. Nem többek nálad semmivel. És ahogy magukat nem tudják megmenteni, úgy nem fognak téged és engem sem megmenteni. Jézus üzen ma mindenkinek, aki még mindig kételkedik ő benne, hogy én vagyok az Isten küldötte. És igaz az, amit meghirdettem, senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. Azonban testvérek, a történet abban erősít meg bennünket, hogy akik már hiszünk ő benne, nekünk is meg kell erősödnünk saját életünkre, és a jézusi gondviselésre nézve egyaránt. Méghozzá meg kell erősödnünk abban, hogy a mi Urunkat nem csak a szívünk érdekli, hanem bizony még az asztalunk is. Amikor is ugyanis odaadjuk neki a mi szívünket, akkor nem az van, amit mi szoktunk mondani, hogy ő költözik a mi szívünkbe, hanem az van, testvérek, hogy az ő szívébe fogadtatunk be. És tudjátok, ez egy hatalmas dolog. Amikor odaadjuk neki a szívünket, akkor az ő szívébe lépünk be. Amikor pedig hittel feltárjuk előtte szükségeinket, ráhagyjuk a mi dolgainkat, sőt, készek vagyunk nekiadni féltve őrzött kincseinket, melyek talán egyben az utolsó kapaszkodóink is, az 5 kenyér meg a 2 halacska, akkor előttünk is megnyílnak kimeríthetetlen kincsestárai, és föltárul előttünk egy olyan gazdagsága Isten világának, amely megelégedettséget szül a mi szívünkbe, de nem csak a szívünkbe, hanem az egész életünkbe. Testvérek, Jézust nem csak a szívünk érdekli. De sokan gondolják ezt, hogy az csak a lényeg, hogy mi Istennel valami misztikus kapcsolatba kerüljünk, ez csak a lényeg, Istent is csak ennyi érdekli. Jézus bizonyítékát adta annak, hogy ahogyan a régi történetben, ott a pusztában, úgy ma is, sőt mindenkor is, Istent érdekli az ő népének asztala. Remélem értitek, amit ezzel együtt mondok. Istent érdeklik a mi életünknek a gyakorlati dolgai. És mivel a szívébe vett bennünket, akik odaadtuk neki szívünket, ezért megerősít bennünket, akik hitben járunk, hogy az ő gondoskodása ki van terjesztve reánk. Testvérek, aki nem hiszi ezt, vagy aki csak kicsit is kételkedik ebben, az könnyen esik a pusztai nép lázadásába. Az ilyen hívők csak azt fogják látni, hogy nincs itt semmi. Nincs itt semmi. Ezt mondta a nép is ott Mózesnek. Nem lehet itt és így megélni. Azt mondták, vissza kell menni Egyiptomba. Ott azok a közös húsos kondérok. Na azok jók voltak. Pedig mennyire utálták ott Egyiptomban azt. Testvérek, aki nem hisz, Isten csodálatos logisztikájában, az nagyon gyorsan belecsúszik ebbe az elégedetlenkedésbe. És nagyon sokszor beszél úgy, hogy itt nincs semmi. Az ilyen hívők gyakran pánikolva jajgatnak. Vagy megeshet az is, hogy az ilyenek, akik nem hisznek, abban, hogy Istent érdekli a mi asztalunk is, a tanítványok szemével fogják látni a dolgokat. És azt mondják, van ugyan itt valami, de ez semmire sem elég. Van ugyan itt valami, na jó, hát élünk, édegélünk, Isten gondoskodik rólunk, de ez semmire sem elég. Jézus indítéka, irgalma és kegyelme az ő népe felé ma is, testvérek. És az ő csodálatos gondviselése, ahogy a mi asztalainkról gondoskodik, nem változott semmit. Nem a semmiből teremt ma sem, hanem így mondom a testvéreknek, Isten csodálatosan szervez és irányít. Isten összerakja a logisztikát olyan módon, ahogyan az nekünk eszünkbe nem jutna, és elvégzi azt, amire mi egyáltalán nem volnánk képesek. Pontosan úgy, ahogy az a gondolatunkban sem fordul meg. Kedves testvéreim, amit az ember magának kaparász, arra az a jellemző, és az idősebbek már tudják ezt élettapasztalatból is, hogy az ember azzal soha nem elégül meg. Soha nem elégül meg. Én nem láttam még istentelen, gazdag embert megelégedetnek. Mindig kell az újabb akció, mindig kell az újabb üzlet, az újabb díl. Teljesen mindegy, hogy mennyi van, már megszámlálni nem tudja, már azt se tudja, hogy hova tette, de még mindig nem elégedett. Amit az ember magának kapar össze, azzal soha nem elégül meg. Amit azonban Jézustól kapsz és kapunk, azzal az ember eltelik. Azzal az ember képes megelégedni. Ezért arra hívlak benneteket, hogy akik az övéi vagyunk, ne sírjunk, ne panaszkodjunk, és végképp ne essünk a lázadás bűnébe. Egészen egyszerűen azért, mert nincs okunk rá. Mert ha ezt tesszük, akkor azt mondjuk el ennek a világnak, hogy Jézus Krisztus nem érdekli a mi sorsunk és asztalunk. Akkor arról teszünk bizonyságot, hogy nem bízunk abban a Jézus Krisztusban, akit egyébként hirdetünk, és akiről azt mondjuk másoknak, térjetek hozzá. Ne sírjál, ne panaszkodjál és ne lázadj, mert nincs okod rá, ha a Jézusé vagy. Járjon át téged az a déjà vu érzés, ami átjárta azt az 5000-et, az alapján, hogy Isten mit tett az ő elődeikkel. Tudd meg és zárd a szívedbe, hogy Isten irgalmas hozzád, hiszen a szívébe vett téged. Tudd meg és írd be a szívedbe, az emlékezetedbe, hogy Isten hű önmagához. Úgy énekeljük az egyik énekünkbe a bibliai igazságot, hogy elvisz, elsegít engem a célhoz. Isten ilyen. Írd be a szívedbe, ő hű önmagához. Ő nem csak kihoz Egyiptomból, hogy ott a pusztában éhen halljál, hanem gondoskodik rólad, amíg célhoz nem érsz. És írd be a szívedbe azt, hogy csak azzal fogsz jól lakni, csak azzal fogsz megelégedni, ami Istentől érkezik meg hozzád. Olyan jó volna felülvizsgálni, testvérek, mindazt, amiért mi fáradozunk, mindazt, amit fontosabbnak tartunk Istennél, Isten dolgainál, amelyekbe keressük a megelégedést, de mindig csak odáig jutunk el, hogy kevés, kevés, kevés. Most ad biztosulak benneteket arra, hogy próbáljátok már meg velem együtt. Hogy elkezdjük az Úrnak odaadni azt, amink van, és megvizsgáljuk. Lesz jó érzésünk, hogy Isten gondot visel rólunk, hogy elkezdünk megelégedni. Hogy azt, ami eddig kevés volt, el fogjuk kezdeni elégnek látni, sőt, hadd mondjam nektek, még fölöslegünk is lesz a végén. Olyan csodálatos dolog, ahogy Isten vezet bennünket ma is az alázatra, hív a megtérésre, és hív arra a bizalomra, hogy ne kétségeskedjünk benne. Adja az Úr, hogy meg tudjuk ezt tenni, mert csak akik ezt megteszik, azok látják, élik az ő csodáját, az ő csodálatos logisztikáját. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről álljunk most föl, és így énekeljük bizonyságunk képpen a 277. dicséretünk első 3 versét, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. A 277. dicséretünk 3 versét énekeljük. Gondviselő, jó atyám vagy.
Utamon egy kis öröm, köszönöm. Álló könnyem tündöklése, a te neved hirdetése.
Foglaljuk el helyünket, imádkozzunk testvérek. Köszönjük, Úrunk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy nincs olyan bánat, elesettség, szükség, amelyből ne tudnál kisegíteni bármelyikünket, akik elfogadjuk a te kegyelmes közeledésedet. És köszönjük, hogy arra is emlékeztetsz velünk, hogy nincs olyan öröm, amely tartósan a miénk lehetne, ha annak nem te vagy a forrása. Segítsél meg bennünket, Urunk, hiszen kegyelmed van rajtunk most is, ebben az időben is, hogy ezt a kegyelmi időt mindnyájan arra használjuk fel, amire te ezt adod nekünk. Juttass el bennünket megalázkodásra, megtérésre, benned való bizalomra. És könyörüljél meg rajtunk, hogy merjük reád bízni magunkat, életünknek minden dolgával. Te látod, hogy mennyit ügyeskedünk, okoskodunk, jajgatunk, sírunk, panaszkodunk, miközben azt valljuk te rólad, hogy te mindenható vagy, hogy te gondoskodó Úr vagy. Hozzál ki bennünket a mi kicsiny hitűségünkből, és engedd, hogy megtapasztaljuk azt, ami már a miénk igen régóta, hogy te gondoskodsz a tieidről, hogy a te szívügyed vagyunk. Urunk, így kérjük a te irgalmadat és kegyelmedet, és köszönjük, hogy jobb belátásra akarsz bennünket juttatni. Köszönjük, hogy foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy nem vetsz meg. Légy segítségül, hogy mi se tegyük ezt a te minden hatóságoddal, a te irgalmaddal és kegyelmeddel. Kérjük, fogadd gondviselésedbe mindazokat, akiknek közülünk különösképpen is szüksége van erre, betegség vagy egyéb dolgok miatt. És emlékezzél meg rólunk, akiknek talán ott van az 5 kenyér és a 2 hal a tarisznyánkba, hogy készek legyünk azt a te kezedbe tenni, fölajánlani, hogy te abból megelégíthess másokat, és velük együtt bennünket, magunkat is. Kérünk, maradj velünk az elkövetkezendő hét minden napján, és hallgass meg most imádságunkat, melyel megszólítunk téged. Amen. Az elkövetkezendő percben ki ezt teheti meg a maga csendjében. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük Isten tiszteletünk záró dicséretét, a 370. dicséretnek a második és harmadik versét. Békefi György gondok testvérünk itt még szeretne
kedves
szólni.
Kedves testvérek, mielőtt ez elhangzott éneket énekelnénk, én azt szeretném kérni, hogy a nagy tiszteletű urat megkérhetnénk, hogy jöjjön ide mellém, és ne az ének alatt induljon el kifelé, hanem picit legyen itt mellettünk. Nevezetesen azért szeretném ezt kérni, mert a tegnapi napon ünnepelte ő családi körben a születésnapját, és most azt szeretném kérni, javasolni, hogy most köszöntsük őt így a nagy családban együtt szeretettel. Ehhez egy köszöntést írtunk neki, ezt hadd olvassam el pontosan, mert szívből szólóan jegyeztük. Kedves nagytiszteletű úrunk, kedves Álmos! Születésnapodon teljes szívből kívánjuk, hogy az Úr fordítsa feléd orcáját következő esztendődnek minden napján. Őt áldjuk, aki neked életet adott, és úgy rendelte, hogy életedet összefonódott és hozzánk vezetett, hogy életed összefonódott a mi gyülekezetünk életével. Kísérje áldása életed, és legyél áldás sokáig gyülekezetünk számára. Legyél az Úr szövetségének hűséges és erős hirdetője közöttünk. Hálát adunk az Úrnak azért, hogy az ige tisztán szólhat közöttünk, és köszönjük az Úrnak, hogy téged adott a közöttünk való szolgálatra. Isten éltessen, sok szeretettel gyülekezeted. Amit ajándékul szeretnénk adni, az egy jelképes kis ajándék, de sokat jelentő szeretne lenni. A szentek szentjéről szól, a szövetségnek a jeléről, a szövetségnek a fontos és rendíthetetlen bizonyságáról a választott nép számára, a szent sátorról és a szövetség ládájáról. Egy nagyon szép és képekben megfogalmazott kutatásokon alapuló anyag, amit reméljük, hogy hasznosítani tudsz a munkádban, és hogy ne mi szabjuk meg, hogy mi legyen a könyves polcodon, van a borítékban egy kisebb boríték, amiben tetszésed szerint választhatsz majd hozzá más könyveket. Hát kérjük az Úristen, hogy áldjon meg téged és erősítsen téged, és ezután következhet majd a kijelölt énekünk, és egybevág mindazzal, ami elhangzott a prédikációban, egybevág mindazzal, amit a köszöntésben mondtam, a szentség új világáról fogunk énekelni, ahol azért könyörgünk, hogy tanítson minket az Úr, Urat megismerni önmaga, hogy tanítson minket arra, hogy őt atyánknak nevezhessük, és tudjunk erre együtt halleluját mondani szívből. És azért is mondhatunk köszönetet, hogy ebben van nekünk segítő pásztorunk, aki arra rendeltetett, hogy ezen az úton vezessen minket. Úgyhogy így kívánjuk, hogy Isten éltessen és áldjon meg. Elénekeljük ezt a kijelölt két verset a szokott módon, helyünkön maradva, és aztán utána áldás kívánásról szeretném kérni, hogy a 134. Zsoltár záró versét énekeljük majd felállva. Nagy tisztelet Urat megkérem, hogy addig maradjon itt közöttünk.
Köszönöm szépen. Köszönöm nagyon, Isten, kedvesek voltak. Isten áldja. Köszönöm szépen a testvérek rám való gondolását. Mindig elmondom, hogy ebből is láthatják a testvérek, hogy hát együtt törekszünk. Én se fiatalodom, meg nem úgy van, hogy megakadtam valahol, aztán csak úgy vagyok, hanem akik esetleg már kicsit úgy vélik, hogy hát a korban már előbbre vagyunk, azok nem baj, ha tudják, hogy ott jövök én is valahol a bal sorba. Lehet, hogy nem együtt vagyunk egy generációnak a tagjai, de azért ugyanúgy öregszem én is. De kívánom a testvéreknek azt, hogy ahogyan nekem sokasodik az örömöm, együtt a testvérekkel, egy kicsit a családdal, a környezetemmel, úgy nyitogassa meg Isten mindannyiunk szemét azokra az örömökre, amelyek igazi örömök, nem elmúló örömök, hanem igazi örömök korunk előre haladta ellenére, vagy éppen abból fakadóan. És hát, mivel én férfi vagyok, hadd ne csináljak belőle titkot, elkerülgetvén a találgatásokat, hogy 53 éves lettem, úgyhogy akinek van valami jó receptje arra, hogy mire kell figyelni 53 éves korában az embernek, mivel még nem voltam ennyi, ezért szívesen veszem, ha segítenek a testvérek egy kicsit. Na, a viccet félretéve forduljunk a tényleg komolyabb dolgok felé. 370. dicséretünket énekeljük akkor a második és harmadik versével, ó, te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára.
Szentségnek új világot, ígédnek vezérj útjára. Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Halleluja, halleluja. Vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk, hogy maradjunk utaidban.